Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várok akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a kőbezárt múltunk epizódjaiban már többször elmondtuk, hogy az erdélyi várak évszázadokon keresztül elsősorban védelmi szerepet töltöttek be. Voltak a kultúra központjai, vagy éppen egyszerű otthonok. Sokból ma már csak a falrészletek meredeznek az ég felé, történetüknek pedig csak pár részletét ismerjük. Témánk: erdélyi váraink. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, dr. Kálmán Attila tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, én is örvendek, hogy újra itt lehetek. A múlt héten Erdély különböző területeiről mutattunk be várakat, váromokat, és az igazság az, hogy nem sikerült ezt befejezni, hiszen oly sok vár, illetve várom van Erdély területén, amely megérdemli, hogy pár szót ejtsünk róluk, hogy íme szükség volt arra, hogy ezen a héten is folytassuk ezeknek a bemutatását.
Történész úr, a Várak Erdélyben első perceiben jó lenne, ha összefoglalnánk mindazt folytatásképpen, ami egy héttel ezelőtt ebben a témában elhangzott.
Egy héttel ezelőtt két Erdély közepén, nevezzük így, lévő várnak bemutatásával kezdtük. Az egyik a kolozsvári Fellegvár volt, amelyet sokszor elfelejtünk, illetve már csak azért, mert a Habsburg korszakban, a Habsburg kormányzat által épült, nem mindig szoktuk számba venni, de viszont hozzátartozik történelmünkhöz, és hát építésének a története is érdekes, hiszen 1710-es években kezdték el építését, pontosabban 1715-ben, az építés egészen a 30-as évekig elhúzódott, és hát ugyanaz a Visconti mester dolgozott ezen a váron is, aki Gyulafehérvár tervét is kidolgozta, és Kolozsvár Fellegvárának kettős célja volt, tehát egyfelől megvédeni kolozsváros lakóit is, de ugyanakkor felügyelni is a várost és ennek lakóit. Aztán Almásváráról beszéltünk, és hát Almásvára esetében elég részletesen ismerjük a történetét, egy monostorral kezdődik ez a történet, hiszen ennek a köveiből épült fel később Almásvára, amely egészen a 17. század végéig létezett, többször elpusztult, többször újjáépítették, de aztán 1658-1661 közötti periódusnak a pusztulásaiból már nem épült újjá. Igazából a várnak a köveit aztán a Váralmáson épülő új udvarházba építették be a Vas család tagjai a 19. század elején, úgyhogy alapvetően Almásvárából már csak egy pár csonk maradt meg. Aztán a száz várakról kezdtünk el beszélni, hiszen a százok esetében mi előtérbe helyezzük és kiemeljük az erőt templomokat, de ugye attól még léteznek száz várak. Egyfelől olyan várakat mutattunk be, amelyekhez sokszor a német lovagrendet kötik, tehát az építésüket vagy elődeiknek az építését a német lovagrendhez kapcsolják, ugye itt a barcaság területéről van szó, ez nem minden esetben bizonyított, tehát ebből kifolyólag Barcarozsnyóról beszéltünk, amelyet nagyon sokszor egy kis várhoz hasonlítottak, hiszen úgy volt ez elképzelve, úgy volt ez felépítve, hogy ostrom esetén hosszabb ideig itt tartózkodó lakosság minden igénye ki legyen elégítve. Tehát ez azt jelentette, hogy nem tudom, a jószágaikat, az állataikat fel tudták hozni, és itt el tudták tartani, de épült kápolna, de a papnak épült lakás, stb. Tehát egy nagyon érdekes kigondolás volt. Tehát egyfelől Barcarozsnyóról beszéltünk, aztán Barcaföldvár várát mutattuk be. Ugye a szász váraknál alapvetően a történelmi események körülbelül ugyanazok, amelyek érintik ezeket. Tehát ez azt jelenti, hogy egyfelől 16-17. Századnak a különböző eseményei, az erdélyi fejedelemség háborús eseményeiről beszélünk, tehát egyfelől 1526 után ugye a két király közötti gondok, Ferdinánd és Szapolyai János között, majd a Vitéz Mihály és korszaka is az ezt követő korszak, és természetesen majd az 1658-61 közötti elég zűrzavaros korszak, amikor török és tatár csapatok vonulgatnak Erdélyen keresztül, és nem utolsó sorban aznál a korunk szlabanc periódus, tehát a Rákóczi féle korszak. Barcarozsnyó esetében is említettük, hogy itt felújítás alatt áll a vár. Barcaföldvár esetében ez a felújítás megtörtént, és átadták a turizmusnak, habár ugye a használata azért még kérdőjeles. Szelindek várát említettük, Szelindek várának a helyzete is hasonlít az előbbi két várhoz, tehát a különböző események, amelyek ehhez kapcsolódnak, és hát a legtöbb száz vár esetében az történik, hogy főleg a 18. századdal kezdődően ugye ezeket szép lassan elhagyják, nyilván hadászati jelentőségük megszűnik, úgyhogy alapvetően raktárként kezdik használni ezeket a különböző helységeket, a bástyákat. Ez a jobbik eset, vannak olyan esetek, amikor kőbányaként kezdi használni a helyi lakosság, vagy esetleg az történik, hogy a vár belsejében lévő épületeket elhordják az anyagjuk miatt, illetve esetleg maga a várfal megmarad romos állapotában. Tehát ez azt jelenti, mégis azt szeretném ezzel mondani, hogy itt a 18. századdal kezdődően ezek a várak mind jobban romossá válnak. Az is igaz, hogy a 19. században a szászok körében meginduló érdeklődés a történelem iránt azért megállítja ezeknek a kőbányaként való használatát, de azért újjáépítésük nem történik meg. Íme 20. századig, amikor persze ugyanúgy vitatkozhatunk, hogy itt tényleg jogosak ezek az újjáépítések, vagy csak egyszerűen restaurálásról, vagy éppen konszolidálásról kellene beszélnünk. Szászkézd várát is említettük, ugye Szászkézden mindig az erőtemplomot szoktuk kiemelni, de hát ott van a domboldalban a szászkézdi vár is, amelynek a restaurálása jelen pillanatban is zajlik, és Kelnek várát említettük még. Kelnek vára esetében az történt, mint ahogy még történik más szász váraknál is, hogy magánvárként nevezzük így kezdi történetét, tehát egy magán tulajdonosa van, egy nemesi család, amely aztán később átadja a helyi közösségnek, vagy éppen a helyi közösség megvásárolja tulajdonost, és utána aztán használja, ahogy ő jónak látja. A székely várakkal is elkezdtünk foglalkozni, pontosan Bálványos várát kezdtük bemutatni, ugye is a lényeg az volt, tehát kiemeltük azt, hogy sajnos nagyon kevés információval rendelkezünk Bálványos vár történetével kapcsolatosan, és itt is a legtöbb információ, hogy így mondjuk, hogy a legendákból származik. Orbán Balázs nyomán bemutattuk, felolvastuk a Bálványos vár legendáját.
Innen folytatva konkrétan a mai beszélgetést, Kálmán úr, a székelyvárak esetében a helyzet árnyaltabb, mint a szászvárak esetében.
Igen, itt igazán beszélünk úgynevezett parasztvárakról, ahogy a szászok esetében volt. Sok esetben olyan várakról kell beszéljünk, amelyek vagy nemesi tulajdonban voltak, tehát nemesek által voltak építve, vagy esetleg a hatóság építette, nem tudom, királyi parancsra épültek, vagy fejedelmi parancsra épültek. Itt is kihagyjuk az erőtemplomoknak a helyzetét, ugyanúgy, mint a szászoknál, tehát csak a várakra koncentrálunk. Bálványos az, ahol nekünk folytatni kell, mert Bálványos váránál, amellett, hogy mi elmondtuk itt a legendáját, amit egyáltalán tudunk, vagy hát sejtünk a várral kapcsolatosan, az annyi, hogy az építését valahol a 11-12. Századra teszik, és úgy tartják, hogy már a 14. században az Apor család, vagy az Apor család ősei, erődei birtokolták, és több mint valószínű, hogy királyi adományként kapták ezt a várat. Egyesek úgy gondolják, hogy talán később épült a vár, vagy az, amit ma látunk, esetleg az később épült, tehát valahol a 13. században, 4. Béla idején az egyik része valahol 1235 körül, a másik része pedig tatárjárás után 1270-90-es években, tehát nem igazán tiszta, hogy végül is itt a vár milyen korszakairól beszélünk, hogy egyáltalán akkor tényleg létezett a mai vár helyén egy 11-12. Századi vár, vagy nem létezett, és csak a 13. században épült. Ezek mind nagyjából válasz nélküli kérdések. A lényeg az, hogy már a különböző rombolások, ugyanakkor természeti katasztrófáknak köszönhetően, ugye vajmi kevés maradt meg, tehát mindössze egy öreg torony, ugye az öreg toronynak egy csonkja maradt meg. Na most én azért attól még felolvasnám azt, amit Orbán Balázs ír a várról, tehát egyfelől persze a legendát azt elmondtuk, de mit mond Orbán Balázs a várral kapcsolatosan, és milyen történelmi eseményeket kapcsol ehhez a várhoz. Bálványos várában székelt Apor László, vagy Opor László. Erdélynek azon hatalmas vajdája, aki az Árpád-házból való királyok kihaltával bekövetkezett magyar trón feletti viszályokban oly nagy és döntő szerepet játszott. Azon Opor László, ki mint Erdély vajda, székelyek és szászok ispánja, oly nagy hatalommal bírt, hogy a magyar koronát bitorló bajor Ottót, ki szövetségét, s mint hiszik leánya kezét is jött keresni, elég merész volt letartóztatni, s mindaddig közhiedelem szerint Bálványos várában fogva tartani, míg meg nem esküdött, hogy a magyar trónról lemond, és soha Magyarországra vissza nem tér. Az ekként visszaszerzett koronát a hatalmas vajda mindaddig kezei közt tartá, és minden fenyegetőzéssel, és még a kimondott egyházi átokkal is dacolva, mindaddig ki nem adá, míg Robert Károly vetértársai felett fölényt nyerve a magyar trónon erős állást nem foglalt. Ekkor, de ekkor is csak egyezkedés és biztosítékok mellett helyezte Robert Károly fejére a szent koronát. Ha elfogadjuk azon elméletet, hogy Apor László Bajor Ottót Bálványos várában tartott a fogságban, akkor nem tagadhatjuk meg Bálványos várától azon dicsőséget sem, hogy a sok trónkövetelő által veszélyeztetett magyar koronának két évig letéteményesi őrhelye volt. Mert hogy a korona ennyi ideig Apor kezei között volt, arra elvitázhatatlan adataink vannak, hogy pedig ő a nemzeti szent ereklye biztosítására, melyért egyházi átokkal, pápa és király haragjával dacolt, mi nagy súlyt fektetett, azt az események logikája mutatja. Márpedig a féltett nemzeti kincs sehol biztosabb nem lehetett, mint a fekvésileg erős és bevehetetlen Bálványos várában, melyet a vajdához hű székelyek hős fegyvere legbiztosabban védett és oltalmazott. És ezen elvitázhatatlan adatokkal szemben különböző szászírok Bálványos várát mégis a német lovagok által építetik. Akner archeológiai térképében ezt is valami minden székelyföldi régi várunkat Deutsche Burgnak jelölte, és minő alapon. Egyszerűen azon alakoskodás, azon okadolhatatlan feltevés alapján, hogy a székelyek kővárakat nem építettek, s hogy kiválóan a Bálványos építészete határozottan jelöli, hogy az német lovagvár volt. Úgy, de éppen Aknernek, ki régészeti szakismerettel bír, bölcsen kellett volna tudnia azt, hogy úgy a szent, mint a hadi építészetben megvoltak bizonyos építészeti elvek és alakok határozva, s Európa bármely országában is, ha templomot vagy várat építettek, azt ezen elvek és szabályok szerint létesítik. Éppen Akner, mint szakértő régész tudhatná, hogy a román korban, úgy angol, mint francia honban, úgy Németországban, mint hazánkban, román ízlésű templomokat emeltek, és hogy éppen ez volt az eset akkor is, midőn a csúcsíves stíl a körívest háttérbe szorította. Akner, mint szakképzett régész igen jól tudhatná, hogy a középkor lovagvárai minden országban, és minden népnél ugyanazon hadépítészeti elveken emeltettek, és így nagyon kell csodálkoznunk azon, hogy minő indok vezethette a különben nagy tudományú Aknert azon szándékos ferdítésre, hogy úgy a Bálványost, mint a Szentéleki, úgy az udvarhelyi, mint a háromszék, mármint a háromszéki várhegyi várat német lovagvárak közé sorozá. Midőn éppen ezek kiválóan azok, melyeknek magyarok által való építése történelmileg is be van bizonyítva. Azért itt szükségesnek hittem az így túlkapásokat megróva, a valót íképpen elferdítőket rendre utasítani. Most pedig folytassuk Bálványos várának történeti nyomozását. Bálványos éppen fennálló és az aporok által lakott vár volt egészen a 17. század kezdetéig. 1603-ban Apor Miklós lakja, ki némely fejedelmi írnokokat bántalmazván, emiatt fiskális kereset alá esett, de mielőtte per lejárt volna Brassónál Székely Mózessel, hősileg dacolva életét veszti. Ezen vértanúilag elhalt Apor Miklósnak özvegye született Lázár Borbára, elhagyta a bajosan megközelíthető Bálványos várát, Storján kényelmes lakót építve oda költözött le. Idáig Orbán Balázs sorai, hogyha elfogadjuk azt, amit ő mond. És hát ugye, miután az aporok leköltöztek Tórjára, természetesen ettől a pillanattól kezdve Tórján laktak a kényelmes, vagy kényelmesebb udvarházukban. Bálványos után Székely udvarhely váráról említenénk egy pár információt. Székely udvarhely vára talán nem kapott akkora figyelmet, mint más erdélyi vár, de attól még létezett, illetve felújítása elkezdődött, vagy éppen zajlik, úgyhogy mindenképpen érdemes néhány érdekes dolgot elmondani erről a várról is. A várnak a maradványai udvarhelyen mai napig is léteznek, és azért el kell mondani udvarhelyel kapcsolatosan, hogy 1956-ban végeztek ásatásokat udvarhely területén, és úgy tűnik, hogy előkerült egy római katonai tábor és polgári település, illetve megtalálták a 11-12. Századi településnek a maradványait is. A város első említésére 1224-ben kerül sor, hát a település első említésére 1224-ben kerül sor, amikor telegdi székelyeket említenek, és 1270 illetve 80 között udvarhely a telegdi főesperességhez tartozott. Az Árpádház kihalása utáni interregnum periódus korszakából van egy olyan oklevél, pontosabban 1301-ből, amelyet Vencer király az udvarhelyi királyi várból keltezett. Tehát igazából ez az első említése annak, hogy Udvarhelyen egyáltalán létezett egy királyi vár, habár ez sem tiszta, hogy itt milyen várról beszélünk, tehát ugye itt egy árpádkori várról, vagy egyáltalán hova kellene kötni ezt a várat, ugyanis alapvetően bármilyen várnak az említése egy oklevélbe nagyon későn történik, tehát itt 1301, a következő említés az körülbelül 200 év múlva történik, és az már nyilvánvaló, hogy az új várra vonatkozik, tehát nem igazán tudjuk, hogy itt milyen királyi várról van szó. Székelyudvarhely várának a felépítéséről egy következő dokumentum megemlékezik, ez 1492. december 3-án kelt oklevél, ebben Bátor István erdélyi vajda arra kéri a szebeni tanácsot, hogy a szebeni ácsokat, akiket az udvarhelyi kastély felépítése után hazaküldött, fizessék ki. Ez sem tiszta, hogy itt milyen várról van szó, ugyanis azt szokták említeni, hogy a ma létező várat, jelenlegi váromokat, azt a 15. században létező szerzetes kolostor átalakításával alakították ki, vagy épületeinek a felhasználásával hozták létre. 1493-ból van egy következő információnk, ekkor a székely székek panasszal fordulnak II. Ulászló királyhoz, továbbra is Bátor István a központi szereplője ennek a témának, tehát Bátor István ellen, ugyanis ugye a rajtuk esett sérelmeken kívül azt is kifogásolták, hogy a vajda közöttük kastélyt is épített. És ezért ők úgy gondolják, hogy a vajda ezzel el szeretné még jobban nyomni őket. Különben általában ezt szokták összetéveszteni, ezt a dátumot a Vásárhelyi vár építésével. Ugye nagyon sokszor halljuk, hogy Vásárhelyi vár 1492-ben épült, tehát ez nem pont így van. Tehát azt tudjuk, hogy már 1487-ben már létezett egy várfal a templom körül. Jó, zárójel bezárva. 1562 áprilisában Udvarhelyen megtartott székely gyűlésen megszervezték a 40 ezer főből álló székely nemzeti hadsereget három kapitány vezetésével, Pálfal Milan György, Gyepesi Ambrus és Bán András. Fontos szerepe van ennek a különböző csatáknak, ugye a Ferdinánd és Szapolyai János pártja között, ugyanis ebben a helyzetben ez a székely nemzeti sereg, hogy így fogalmazzunk, Ferdinándot pártolta. És ugye ez volt az elképzelés, hogyha tehát a Ferdinánd párt hadserege nyugatról támad törbe Erdélybe, akkor majd a székelység, a székely nemzeti hadsereg ugye keletről fogja megtámadni a fejedelmet. Hát ekkor ugye János Zsigmondról beszélünk. A Habsburg-féle csapatok Balassa Mennyért és Zay Ferenc felső magyarországi főkapitány vezetésével érkeztek Erdélybe. 1562. március 4-én kerül sor a csatára. Ebben a csatában Balassa és Zay csapatai legyőzték Bátor István váradi kapitány és Németi Ferenc erdélyi seregeit, de győzelmüket követően nem nyomultak tovább, hanem visszahúzódtak Szatmára. Így a székely lázadást János Zsigmond hadserege 1562. június 20-án leverte, le tudta győzni, ott egy nyárád mentén Vaja és Kisgörgény között történt a csata, és hát Nagy Györgyöt és a vezértársait, ugye akiket az előbb említettem, az országgyűlés határozata szerint kivégezték. Úgy tűnik, hogy a bosszú részeként, ugye dönt úgy János Zsigmond, hogy 1562 és 1565 között megerősítik és kibővítik a Székelyudvarhelyen lévő kastélyt, erődítményt nevezzük, aminek akarjuk, aminek az első várnagya Pekri Gábor lesz, és úgy tűnik, hogy ez a Pekri Gábor volt az, aki azt a egyfajta cinikus megnevezést adta, hogy székely támadt vára. Úgy tűnik, hogy ez az új vár egy körülbelül szabályos négyszög alaprajzú volt, kettős fallal körülvert kaputoronnyal rendelkezett, négy olasz bástyával a sarkain és két rondellával, kükülővizével feltöltött árok vettek körül, és úgy tűnik, hogy ugyancsak János Zsigmond parancsára kellett a székelyeknek felépíteniük a székely bánya várat, mely a háromszéki Cófalva határában lévő várhegyen állt valamikor. Na most a vár történetének a folytatását, azt már idézem, Wovkori László Székelyudvarhely város kalauzában írta ezt borzalmasan részletesen, úgyhogy a 16. századdal kezdődően idézem a vár történetének a legfontosabb esemény. Tehát a következő idézetről van szó. 1562 után a várban székelő várnagyok rendszerint a székely főkapitányságot és királybírói tisztséget is viselték, és széles hatáskörüknél fogva közügyekben fontos intézkedéseket tettek, a felmerült vitákban döntöttek. Hatalmukkal a székely nép rovására vissza is éltek, amiért nem egyszer fejedelmi intést is kaptak. A protestáns vallásúak fejedelmükhöz híven a reformációt is támogatták, sőt adott esetben annak erőszakos terjesztését is elnézték. Az új fejedelmi várnak első várnagya Móré Gábor volt, aki egyben királybírói tisztséget is viselt. 1562. október 12-én János Zsigmond fejedelem hagy hatalmát, még jobban központosítsa, királybíróság felét érdemei és szolgáltatásai elismeréséül Pekri Gábor főkapitánynak adományoztak, aki a székelyfelkelés leverésekor a marosvásári ütközetben a fejedelmi haderő egyik vezére volt. Pekri pártolta a reformációt, főleg 1564 után. A várnagyi tisztséget 1566-ban a protestáns Losonci Bánfi Pál viselte. 1567. március 5-én a hat székelyszék kapitánya és a székelytámat vár parancsnoka a római katolikus Telegdi Mihály lett, aki a tisztséget még 1570-ben is viselte, és a reformációt legfenebb az unitarianizmus rovására pártolta. 1571. január 9-én Bátor István, erdélyi vajda, a királybíróságot a szentpáli Kornis Farkasnak és az unitárius Derzsipetki Mihálynak adományozta, a várnagyságról említés sem téve. Udvarhely várának 1572. július 6-án Nagy Ferenc, 1580-ban a református Bánfi Farkas a várnagy. 1581. január 21-én Udvarhely várának kapitánya Bodoni Balázs, aki még 1585-ben is főkapitány. 1590-ben Osztopáni Pernieszi István, alkapitány és várnagy, egyben Udvarhely és Marosszék főkirály bírája. 1591-ben Mincenti Benedek viseli a tisztséget, kinek neve még 1605-ben is szerepel. Neki tulajdonítható, hogy a reformáció nem jutott el a teljességre. Bátori András fejedelem és bíboros 1599. októberi Schellenbergi veresége után Mihály vajda elől egy napra, 1599. október 29-én az Udvarhelyi várba menekült. Mihály vajda seregének kétharmadát a székelyek alkották. Bátori Zsigmond fejedelem a jezsuitákat támogatta, akik különben Basta generálisban új pártfogót találtak. A Mihály vajda mellé szegült székelyek a várat bosszúból lerombolták. Az erdélyi rendek és a Basta vezette császári csapatok Milisztónál 1600. szeptemberében végső csapást mértek a székelyekre és Mihály vajdára. A vereség a székelyeknek nyújtott kiváltságok újbóli megszüntetését jelentette. Az 1600. november 25-én tartott Lécfalvi országgyűlés elrendeli az Udvarhelyi vár visszaépítését, és a székelyeket újból a jobbágy sorsba vetette. A ferencesek kihasználva a lehetőséget 1604-ben visszaszerették volna szerezni a várat. Előbb Bátori Zsigmond vissza is adta, de később a barátoknak el kellett hagyniuk a várat. Az Udvarhelyi vár fejedelmi birtok lett. Bocska István fejedelem 1605. február 5-én kelt levelében kifejezetten megemlékezik az egész Udvarhelyi széken lakó szabad székelyek iránta való készségéről, és a székelyek múltban elkövetett hibáit semmisnek nyilvánítja, és fejenkénti hűséges mellett visszaadja nekik boldog emlékezetű királyok és az előbbi fejedelmek alatt élvezett jogaikat és szabadságukat. Bátori Gábor Ruszkai Kornis Boldizsárt kinevezte az összes székelyek feletti kapitányi tisztségre a megillető jövedelmekkel és javadalmakkal. 1621. május 6-ai adománylevelében Bethlen Gábor Kornis Ferenc udvarhelyszéki királybírónak zálogba adta a várat, aki alapos leltárt készítetett, és a várat jó részt újjáépítette. A reformáció idején a templomépület tönkrement. Bethlen Gábor 1621. augusztus 17-én a római katolikus vallásoknak engedélyezi a templom helyreállítását. A protestánsok is saját magukénak tekintették a várat. Brandenburgi Katalin azt javasolta, hogy a vár egyik palotájában a reformátusok, a másikban a katolikusok tartsák az istentiszteletet. Várleltárak készültek 1620-ban, 29-ben, 30-ban, 44-ben. A bástyák nevét az 1620-ban készült leltár említi. Ez említ egy kazamatát, amely a Fóris és a Bánfi bástya között húzódott. A külső és a belső kapu után jobb oldalon indult a lépcső, amely a kapu fölötti helyiségekbe vezetett. A kapukon átvezetett az út az belső várba, amit palotaként emlegettek. Ez nyugatról nyílott, U alakú épület volt a vár közepén. Déli szárnya volt a legrégibb épületrész. Itt állt a régi templom, amit később lakosztályá alakítottak. Az 1630. várleltárkor a birtokot Bakai Mihály udvarbíró gondozta. Az 1629 és 30. évi leltárak arról tesznek említést, ahogy a várkörüli vizes árkon hídívelt állt, előtte sorompó volt. Második Rákóczi György 5600 forintért eladja Kemény Boldizsárnak és nejének, Bornemisza Zsuzsannának. 1661. októberében érkezett török sereg a várat felgyújtja. Erről írja Evlia Cselebi, erre a várból minden embert kiment, s a tatárok azokat, kik kezüket ellenük emelték, karddal levagdalták, a megmaradottak pedig fogságba jutottak. Ezt követően első Apafi Mihály neje, Bornemisza Anna révén kapja meg, majd Szentpáli János bírta, végül visszaszállt a fejedelemre. Második Rákóczi Ferenc szabadságharcának kezdetén még hadi jelentősége volt a várnak. 1704-ben Guti István kuruc csapatai foglalták vissza Richter császári várkapitány által őrzött várat. Később a császári csapatok vezére, báró Tíge tábornok parancsára felégették az erősséget, tartva gróf Pekri Lőrinc kuruc vezér támadásától. 1706-ban, amikor ismét a kurucok foglalták el a várat, maga a vezér romboltatta le a székelyekkel, hogy az ne kerülhessen újra császáriak kezére. A rombolást követően már inkább Csonkavárként emlegették, bár még előfordult az eredeti funkciót idéző Zabolavár név is. A vár legutolsó gazdája a a gróf Kornis család lett. A várhoz jelentős várbirtok is tartozott. Az 1644. évi összeírás szerint 22 helyiségben írnak össze várhoz tartozó szántókat, színaréteket, erdőket, malmokat és az ide szolgáló 96 jobbágyot. Az 1765. évi urmárium szerint 13 helyiségben vannak várhoz tartozó birtokok, és a jobbágyok száma 25. Ideig az idézet. Íme a kuruc-labanc háborúk második felében rombolják le a várat, amely ettől a pillanattól kezdve romként folytatja létezését, még akkor is, hogyha nem tűnik el, és ahogy elhangzott itt az utolsó sorok között, hogy a gróf Kornis családnak a tulajdonába marad, és ez így is marad egészen 1852-ig, tehát igazából a romos várat 1852-ben vásárolta meg a város a gróf Kornis családtól. És hát ezután föl az 1590-es években történtek változások, ugyanis ekkor a falai közé egy budapesti műépítés tervei szerint, Meiner Károlyról van szó, felépült az állami főreál iskola. És hát ugye ezért van jelen pillanatban is ez a különleges helyzet, hogy ott van ez a 19. század végi neoklasszicista épület, amely ma az Eötvös József nevét viselő mezőgazdasági technikumnak ad otthon, de körülötte ott vannak ezek a középkori falak, és ott van a várárok is. Régészeti kutatások zajlottak a környéken, már 1980-as években történtek régészeti ásatások, aztán végül is 2002-ben is folytatódtak ezek a régészeti ásatások. Tudomásom szerint a várnak a restaurálása tervben van, ha már el nem kezdődött.
Történész úr, a Várak Erdélyben második részében beszéljünk arról, hogy egy különleges vár, várom, Kolcvár is. Mit tudunk ma erről a várról?
Igen, Kolcvár egy különleges helyzetben van, főleg azért is, mert ugye talán sorolhatnánk a, nem tudom, a határvédő várak közé, de talán mégsem, mert mégiscsak egy nemesi építkezésről van szó, de hát ugyanakkor a déli végeken van. Tehát egy nagyon érdekes, tehát ugyanakkor egy legendás várról beszélünk, amely nagyon sok írót megihletett, mégis ugyanabban a helyzetben van, mint Bálványos, hogy nem igazán tudunk sokat ennek a történetéről. Azt szokták említeni a történészek, hogy valahol a 14. század második felében épülhetett, tehát 1300-as évek második felében, mint lakótorony. Írott forrásokban is abszolút néhány alkalommal szerepel. 1493-ban említik először, tehát és ekkor is még csak egy egyszerű toronyról beszélnek, tehát egy egyszerű lakótoronyról beszélnek, majd egy 1519-ből származó okirat említi Castrumnak, tehát várnak, és ekkor Kendefi Mihály és Kendefi László birtokát képezi. Ugye itt jön képbe a Kendefi család, nyilván aki Háceg történet és egyáltalán hácegi medence történetét ismeri, annak nem ismeretlen a Kendefi család, és hát most itt nem megyünk bele ugye itt a család származása körüli vitákba, hiszen ezt megtettük már máskor, hogy itt akkor most Kende családról beszélünk, és akkor magyar származású, vagy a Kende családról beszélünk, és akkor román származású, hát ezt most félretesszük ezt a vitát. A lényeg az, hogy a Kendefi család nem lakta állandóan ezt a várat, de úgy tartják egyesek, hogy a picit ilyen kincstár szerepét töltötte be, tehát az értékek elrejtésére szolgált, tehát egy nehezen megközelíthető helyről van szó, tehát könnyen lehetett ide a családi erekéket, a családi értéktárgyakat elhelyezni. A 16-17. Században ugye a vár nagyon sokszor nyújt védelmet a család tagjainak, akkor, amikor különböző betörésekkel kell számolni, tehát független attól, hogy most éppen Habsburg csapatok törnek be Erdélybe, vagy esetleg török csapatok jelennek meg a hátszegi medencébe. Van egy érdekes monda a család egyik tagjával kapcsolatosan, Kendefi Ilonáról van szó, akit állítólag a törököknek mégis sikerült elfogniuk. Elfoglalták a várat, elfogták Kendefi Ilonát és elhurcolták, aki fogságban halt meg. És van is, ahogy mondtam, egy monda, ami ehhez kapcsolódik, az Aranyfonál című monda szerint. Kendefi Ilona egyedül lakott a várban, mivel apja, fivérei és jegyese a tatárok ellen harcoltak. Sokáig semmi hír nem jött a vőlegény felől, míg nem Ilona egy este álmot látott, miszerint jegyese fogságban van, és csak akkor szabadul ki, ha annyi aranya lesz, amely elér egészen Tatárországig. Egy angyal álmában azt tanácsolja Ilonának, hogy fonjon éjjel-nappal, és annyi aranya lesz, hogy elégséges lesz a cél eléréséhez. El is kezdett fonni, és láss csodát, a fonal arannyá változott, és Ilona addig elegette, amíg elért egészen Tatárországig, a tömlőc ajtajáig, ami kinyílt, és jegyese megmenekült. Ahogy mondtam, Kolcvár legendája, vagy egyáltalán Kolcvár elhelyezése más írókat is megihletett. Az egyik legismertebb mű, amely amiben Kolcvár említődik, ez természetesen Jules Verne híres műve, a Várkastély a Kárpátokban című. Ebben a következőképpen ír a Várkastély elhelyezkedéséről. Fekvése kivételesen szép. Az őrtorony legfelső lapos tetejéről egészen a hegyek legszéléig nyílik kilátás. Hátul a szeszélyes nyúlványokat bocsátó magas hegylánc hullámzik. Ez Erdély határa. Aztán továbbra is Verne. A kárpáti várkastély ugyan jobb állapotban volt, mint amilyennek látszott, valójában azonban ma már a babonával tetézett ragályos rémület védelmezte, mint hajdanában a sugárágyuk, a bombavetők, a csatakígyók és a régmúlt századok egyéb tüzérségi szerszámai. A vár ragályos rémületet terjesztett maga körül, mint dögletes kigőzölgést az egészségtelen mocsár. Aki csak negyed mérföldre megközelítette, kockára tette életét ezen a földön és üdvösségét a túlvilágon. Ennyit Jules Verne híres művéből. Azt még el kell mondani, hogy a Kendeffy család, tehát már említettük, a Kendeffy család nem állandóan lakta a várat, sőt, voltak olyan periódusok, amikor kikerült a tulajdonából, de a 17. századra mindenképpen visszakerült a család tulajdonába, és úgy tudjuk, hogy 1671-ben még őrség tartózkodott a várban, de a 18. század elejétől már igazából romos, tehát valahol a 18. század elején válhatott rommá, talán éppen a Kuruc-Labanc háborúk során, tehát nem tudjuk ezt pontosan. Ma ugye, aki ellátogat Kolcvára, hát igazából egy maradványt lát, egy őrtorony maradványt, mondhatni azt, hogy elég életveszélyes is megközelíteni a várnak a romjait. Persze ez nem igazán szokott meghálítani senkit, hogy felmászon oda, de a várral szembe létezik jelen pillanatban egy kápolna, amely hát ortodox kápolnaként szolgál, viszont ezt az egyház újjáépített, tehát itt egy romos középkori kápolna létezett, amely újjáépítésre került. Hát itt is ugye megkérdőjelezhető az újjáépítésnek a szükségessége, jogossága, és egyáltalán a belsőnek az újjáépítése.
Történész úr, a következő percekben legyen még szó a határvédelmi szerepet betöltő várakról is.
Két várat választottam, két várról szeretnék egy pár mondatot mondani. Az egyik a Solymos vára lenne, és hát ugye Solymos mindig is titokzatos azok számára, akik a Maros völgyén közlekednek. Ugye egyfelől, mert egy impozáns várról van szó, mégis talán a hétköznapi ember keveset tud a történetéről. Habár a szakemberek viszonylag jól ismerik a vár történetének a különböző stációit. Tehát alapvetően Solymos és Lippa története majdhogy nem elválaszthatatlan egymástól, hiszen egyfajta kapuként szolgáltak a Maros mentén, tehát azok számára, akik elhagyják Erdélyt, vagy éppen az Alföld felől érkezők számára, éppen egy ellenség számára. A kereskedelmi útvonal, amely a Maroson vezet át, nyilván stratégiai fontossággal rendelkezett, és rendelkezett már az Árpádházi király korszakával, pontosabban már Szent István idején is, úgyhogy Szent István ragaszkodott is ennek a megszerzéséhez, íme az ajtonnyal való csatározásnak a lényege, ajtony, aki ugye itt a bánság környékén rendelkezett birtokokkal. Úgy tűnik, hogy az első, aki várat emel Solymoson, az egy Pál nevezetű Szörényi bán, aki mindössze 3 évig viselt ezt a funkciót, 1272 és 1275 között. Nem igazán tudják a történészek, hogy hogyan következtek a birtokosok rögtön Pál bán után, de lehet tudni azt, hogy 1300 körül Kán László, vagy Kán nembeli László Erdély vajda tulajdonában van a vár. Károly Róbert harcai idején itt a Maros mentén vonul Erdélybe, ebből kifolyólag megszerzi Solymos várát is, úgyhogy Károly Róberttel kezdődően Solymos vára királyi birtoknak számít, és az is marad nagyon-nagyon sokáig. A 15. század elejéig elsősorban az erdélyi vajdák tulajdonát képezte, hogyha fogalmazhatunk itt, az ő hatáskörükbe tartozott. A 15. században több birtokos is megjelenik, Beregszói Hagymás Lászlót, a guti országokat szokták említeni, akik próbálják megszerezni, vagy legalábbis vitatkoznak a vár tulajdon jogán. Végül is aztán Hunyadi János jelenik meg birtokosként. Azt szokás itt kiemelni, hogy Hunyadinak azért volt fontos Solymos megszerzése, mert alapvetően összekötötte, egy láncot képezett a különböző birtokai között, tehát egyfelől a Hunyad megyei birtokai, illetve a bánsági Temesvár környéki birtokai között. Hunyadi egy várnagyot nevez ki, ő keszi Balázs, sőt, az az érdekessége még ennek a kinevezésnek, hogy Keszi Balázsnak a neve aztán annyira összeolvadt Solymossal, később Solymosinak is nevezték. Hunyadi halála után az özvegy Szilágyi Erzsébet foglalkozik a családi birtokokkal, és a természetesen később Mátyás tulajdonába kerül a vár, és természetesen ezzel együtt a birtok is. 1462-ben Mátyás és Jan Giskra cseh vezér között egy béke jön létre. A békének az ára pedig többek között az is volt, hogy az egész solymosi uradalmat Lipa városával ennek a cseh vezérnek adományozta Mátyás. Giskra halála után a birtok visszakerült a királyhoz. Alsólendvai bánfi Miklóst találjuk itt birtokosként, akitől aztán Mátyás elkobozza egy adott pillanatban. Mátyás uralkodásának utolsó periódusában Korvin János, a törvénytelen gyermek jelenik meg birtokosként, így kapja meg Solymost 1487-ben, amit azonban édesapja halála után nem tud megtartani, ugyanis a régi birtokosok abban reménykedtek, hogy Mátyás halál után ezt a birtokot vissza tudják végre szerezni. Korvin János 1508-as halála után Korvin János özvegye Frangepán Beatrix örökölte meg a solymosi birtokot. A második házasságnak köszönhetően, amit Brandenburgi Györggyel kötött, ugye a Brandenburgi György lett végül is a tulajdonosa ennek a várnak, és fontos megemlíteni, hogy a Brandenburgi György kormányzás alatt itt egy modern birtokot, fogalmazhatunk így, egy modern birtokot hoztak létre. A birtok akkor két várból, Solymos és Lippa várból, egy várkastélyból, négy városból és közel 180 faluból és pusztából állt, tehát egy tekintélyes vanyonról beszéltünk. Solymos helyszíne volt a Dózsa-Györgyféle lázadásnak, tehát 1514-ben vagyunk, ugyanis a Maros mentén vonultak Erdély irányába lázadók, és az út során Lippát és Solymost is elfoglalták. Később Szapolyi János erdélyi vajda, illetve a király kezén maradt a vár, és a 16. században aztán szép lassan elveszíti hadászati jelentőségét, ugyanis Lippán megépül egy erődítmény, és igazából ez az erődítmény válik fontosabbá, mint a vár. 1528-ban Szapolyai Jánost találjuk Lippán, aki itt rendezkedik be, miután Lengyelországból hazatért. Miután a török 1541-ben elfoglalja Budát, Izabella királyné is tartózkodik ezen a vidéken. Törökök 1551-ben foglalják el egy rövid időre, majd 1552-ben véglegesen. 1600 körül néhány évig újból az erdélyi fejedelemséghez tartozik, majd visszakerül megint a törökhöz. Evlia Cselebi a 17. században így írja le a várat. A Maros folyó partján az ég csúcsáig emelkedő sziklán keskeny magaslatú vár ez, parancsnok a katonasága ágyúja és hadiszertára van, kisé nyugatra néző egyetlen kapuja, 30 háza, s vágott sziklából várszerű mély árka van. A várban Szulejmán Kánnak is dzsámja van, melybe csak 10 ember fér el. Benne egy mély kút van, melyet kősziklába ástak. Ez a kút így nagy, magas, hegy tövében levén, vize háromöl közelségben van, s mintha jégdarab volna. Tehát alapvetően a 18. század elejével kezdődően Solymos vára, egy várrom igazából, tehát várromként kezelendő, tehát hadászati jelentősége már korábban megszűnt, függetlenül attól, hogy továbbra is magánbirtok marad, tehát ugye itt a bánfiak tulajdonában van, tehát itt a 18. század, ahogy mondtam, a 18. század első felében még valamilyen szinten létezik, aztán következő évtizedekben fokozatosan romossá válik. A másik vár, amelyről még röviden szólnánk, az a gyimesbükki Rákóczi vár, és amelyet nagyon-nagyon sokan ismernek, de ugyanakkor a történelmével kapcsolatosan viszonylag keveset tudunk. Ugye építésének ideje és építetője is kérdéses. Vannak, akik Bethlen Gábornak tulajdonítják építését, valahol 1625 körül, mások pedig második Rákóczi Ferenchez kötik. A legvalószínűbb az, hogy első Rákóczi Györgyhöz kapcsolható a vár, és ennek az építése valahol 1630 körülre tehető, egy időben az Ojtozi szoros várával. Mi volt a feladata ennek a várnak? Nyilván a völgy ellenőrzése és a vámoltatás. Úgy tűnik, hogy katonailag teljes mértékben jelentéktelen volt. A várból egy lőréses völgyzáró fal jutott le a Tatrosig. 1677-ben létezik egy összeírás, ez szerint két székely fegyveres őr volt ebben a várban békeidőben. Egy 1701. április 14-én felvett jegyzőkönyv említi a várat, ahol a Brassóból kirendelt muskétások hatalmaskodásokat követtek el. 1704-ben a Labanc oldalon lévő hadak közül 100 katona a gyimesi szoros őrizetére volt rendelve. 18. század közepén a völgyvédelmét aztán körszerűsítették, és a vár romjaiból annak helyén felépítették a blockhouse-t, tehát kiépítették ezt a karantén zónát. 1866-ban Kővári László a következőképpen írt Gyimesről. A gyimesi szoros Csíkból vezet Moldovába szépvíztől, melyhez a szoros mintegy 6 óra távolságra esik, hova 1843-tól törtött út vezet. Mint csak nem minden útszorosban, úgy itt is vár volt, melynek megszemlélésére 1687. július 4-én a Balázsfalvi táborban tartott gyűlésből biztosokat rendeltek. Jelenleg a vár nem létezik. E szoros minden erőde egy kommandóház, ami egy kőszikla csúcsra épült, és melyhez 143 lépcső fedett járda vezet, és egy őrház az út mellett, mely lőrésekkel van ellátva. Orbán Balázs pedig a következőképpen: a kőcsúcstól éles sziklagerinc nyúlik le egészen a Tatros völgyéig. Ennek a völgyet összeszólító magas meredek előfokán van egy szépfekvésű erőd, mely feltehetőleg a régi Gyimesvár a helyén fekszik, és annak romjaiból épült. Ezen erődhöz 134 lépés fedett folyosó vezet, oly meredeken, hogy gyalog is nagy fáradtsággal lehet oda feljutni. És mégis 1789-ben fel és lelovagolt azon egy Lac András nevű székely huszár. Egy 2015-ös tudósítás: Gyimesbükkön közadakozásból készülnek újraépíteni azt a Rákóczi vár néven ismert őrtornyot, amely mintegy 300 éven átszolgálta a történelmi erdélyi és Moldva határán a gyimesi kereskedelmi útvonal felügyeletét. Természetesen itt is felmerül a kérdés, hogy mennyire jó egy rom, vagy egy teljes mértében elpusztult várnak a teljes újjáépítése.
A várak Erdélyben utolsó percében a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket.
Ma főleg a székely várakról beszéltünk, de nem csak. Ugye Bálványos várával kezdtük, és elsősorban Orbán Balázsra támaszkodva próbáltuk bemutatni a vár történetének a fontosabb mozzanatait. Bálványos után Székelyudvarhely székely támadt várának a történetét mutattuk be az előzményekkel, és utána főleg 1562 után, amikor a mai vár építése elkezdődött, főleg itt a főkapitányok, a várnagyoknak a tevékenységét mutattuk be a 16-17. Században, majd pedig a várnak a pusztulását a kuruc-labanc harcok idején. Aztán Kolcvárról beszéltünk, ami a Kendefi családhoz kapcsolódik, és elsősorban itt a családnak az érdekeit védte. Ugyancsak keveset tudunk erről a várról, úgy tűnik, hogy csak a 14. században épült lakótoronyról beszélünk, első említésére is mindössze csak 1493-ban kerül sor, a pusztulása pedig ugyanúgy valahol a 18. század elejére tehető. Majd határvédelmi funkciót betöltő két várat említettünk, egyfelől Solymos várát, a Maros völgyét védte Lippával együtt, és amely fokozatosan veszítette el hadászati jelentőségét a 17. században és a 18. század elején, és vált fokozatosan romossá. Majd pedig a gyimesi Rákóczi várról beszéltünk, amely egy, mondjuk az, hogy titokzatos vár, hiszen nem igazán tudjuk, hogy ki építette és mikor építette. Történészek úgy tűnik, hogy arra hajlanak, hogy első Rákóczi György nevéhez kapcsolódik a várnak az építése, és alapvetően nem hadászati jelentősége rendelkezett, tehát nem volt katonai szerepe, hanem igazából a vámszedés, a vámoltatás volt az elsődleges feladata.
Kálmán úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Tisztelt hallgatók, a Kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila történész nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.